az
elmékelés elején, ha bár én vagyok a vendége, szeretettel köszöntöm a plébános atyát, aki jelenlétével megtisztült minket, és hát most tudtam meg, hogy a református tiszteletes urat is köszöntöm itt az ablakban, aki megint itt van a közösségben. A két téma, amiről beszélek, az első volt a szabadság, a lelki szabadság, a Krisztusban való szabadság szorosan összekapcsolódik az Úrban való örömmel. Amikor az örömről elmékelünk általában, hogy mondjam, az öröm olyan, hogy kinek hogy sikerül. Valakinek sikerül, van akinek nem, van akinek szerencséje van, van akinek úgy jobbak az adottságai, és ő örülhet, másnak olyan szerencsétlen az élete, az nem örül, vagy ma az idős nem tud úgy örülni. Tehát úgy beszélünk sokszor az örömről, mint ami valami esetleges dolog, és hát vagy sikerül, vagy nem. Hogy a fiatalok mondják, hogy ez dobta a gép. Azonban Szent Pál apostol, amikor a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 4. versében, és ez börtönből írta ezt a levelet, felszólít bennünket, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Tehát felszólító módban van, és ezért az öröm, és itt az Úrban való örömről van szó, nem csak az egyszerű örömről, hanem az Úrban való öröm, ami tulajdonképpen a lelki életnek egyik gyümölcse is, vagy célja is, de most így akarom így kihangsúlyozni, hogy kötelességünk eljutni a szabadság útján erre az örömre, amit az Úrtól kapunk, de mindent meg kell tenni ahhoz, hogy ezt az örömet be tudjuk fogadni. És megint a kérdés, majd rajta is van a papíron, meg majd a lelki gyakorlat, a kis csoporthoz való kérdése, hogy állok én az örömmel. Egyáltalán örömteli embernek nevezem magam, vagy aki rám néz, az hogyan tekint rám. Elmentünk kispapokkal Magyar Székre a Kármelitákhoz, és ott a nővérek beszéltek, és elmondták, hogy mindenkinek van valamilyen neve. Mint a Jézus arcáról elnevezett, hogy és akkor utána mondják a nevet, és akkor a kismapok azt játszották hazafelé a buszon, hogy egymásnak nevet adtak. Igazából, hogy kire mi jellemző, és volt egy elég ilyen mindig panaszkodós kispap, mert mindig baja volt, mert mindig fel volt háborodva, és neki adták a citromba harapott Jézus arcáról elnevezett István lelkipásztor, de utána nagyon szellemes volt, hogy hallgattam őket, hogy milyen rendi neveket adtak egymásnak, de ez tényleg olyan volt, ez a citromba harapott Jézus arcáról elnevezett. És tulajdonképpen most nektek adnának nevet a barátaitok, mi lenne most az öröm szempontjából, milyen nevet kapnátok? Tehát a citromba harapott, vagy mibe harapott emberek lennétek, vagy hogy az öröm hogy is van, vagy tulajdonképpen mennyire vattok ki a derű az örömnek az emberei? Hogy élem meg magamat, meg hogyan látnak mások? És abból indultam ki, hogy az öröm nem egy esetleges dolog, persze az érzelmeink változnak, megérünként szomorkodunk, gyászolunk, ez abszolút normális, de alapvetően az Úrban való öröm, és még azt is hozzáteszi Szent Pál, az Úrban való öröm a mi erősségünk. Felszólító módban örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Hogy örömölet az Úrban keres, ő majd teljesíti szíved vágyait. Ez pedig már a Zsoltáros mondja. Tehát az öröm az egy felszólítás, meg a lelkének egy nagyon fontos célja, és ez nem csak azért van, hogy jobban érezzem magam, mert a világ az igazság, hogy sokszor úgy oldja meg, hogy ahhoz, hogy valaki örüljön, ahhoz imádkozni kell, ahhoz fel kell nőni. Sok mindent meg kell tenni, hogy az öröm az belül természetes legyen. Valaki ezt rövidre zár egy unikummal, meg egy üveg sörrel, és akkor kicsit jól érzi magát. Tulajdonképpen ők is örülni akarnak, csak nem járnak be egy lelki utat az igazi mély öröm felé, hanem egy felszínes, így is mondhatnám, hogy nem is öröm ez, hanem inkább fájdalom csillapító. De sokszor, amik vannak ez a telefonnyomkodás, és akkor maga a szexualitás sokszor, hogy megélik a fiatalok, vagy emberek általánosságban. Nagyon sok minden ezek fájdalom csillapító üzemmódban vannak, tehát nem igazi örömök ezek, hanem a felszínen tartanak, hogy a mélyben lévő fájdalmat azt ne érezzem, és ezért valami kis fájdalomcsillapítót szedek, amivel azért el lehet érdekelni napról napra, viszont közben függőséget okoz, és az egész életünket meg tudja nyomorítani, és tönkre tudja tenni. Jézus pedig a tiszta örömet akarja nekünk megadni, hogy az Úrban örüljünk. A Loretói litániában imádkozzuk, ott vannak különböző invokáció, ahogy Máriát megszólítjuk, és van egy ilyen, hogy az örömünknek oka. És tulajdonképpen itt a kérdések között is benne van, hogy mi az én örömömnek az oka. Érdemes lenne összeállítani akár egy ilyen tízes listát is, hogy minek szoktam én a legjobban örülni. Fonátiáról is fel lehet tenni a kérdést, mi az, ami legjobban elszomorít. Tehát mi az, ha elveszítem, akkor vagyok a legszomorúbb, vagy ha az megvan, akkor van bennem a legnagyobb öröm. Ezeket így feltenni, ezeket a kérdéseket, akár oda-vissza, és megnézni, és most nem ilyen teológiai válasz kell erre, hanem hogy a hétköznapokban, úgymond egzisztenciálisan megélem az örömömet, amit nekem igazi örömet adnak. Ez lehet még az unikum is, amit mondtam, valakinek az, itt lehet, hogy nem az első, nem a harmadik helyen van, de például úgy old meg dolgokat, tehát ezeket megnézni az életemben, hogy az örömömnek hol van, és mik az örömömnek az igazi okai. És tulajdonképpen még itt az önismeret útján járunk, és ez nem azért teszük, hogy ostorozzam magam, hogy milyen szerencsétlen vagyok, és nem is az Isten a legfőbb örömöm nekem, hanem az önvizsgálat. Amikor én ezekről beszélek, hogy a szabadság, az öröm, ezek ilyen alapoknak számítanak a lelki életben. És azt tudjátok, hogy mi a lelki életnek a legmélyebb alapja, milyen erény? Ez az alázatosság. Minden bűnnek az alapja, az ősbűnnek is, az pedig a gőg. Tulajdonképpen mi az alázatosság? Azt a Vilai Nagy Szentelész így fogalmazza meg, hogy a helyes önismeret. De ő utána le is írja pontosabban, mit is értünk rajta, hogy egyrészt nézzük magunkat emberi szempontból, most úgy mondanánk, hogy pszichológiai szempontból, de akkor azt mondja, hogy csak sarat látunk. Azonban ez az egyik sík, de így is nézik el magunkat. Másik sík, hogy az Isten szemével nézem magamat, és látom a méltóságomat, aminek ő teremtett, hogy ő gyönyörködik bennem, szeret engem. Ez adja meg a méltóságomat, de ott van az a földhöz ragaszkodásom, meg a bűneim is, meg amikor szerencsétlenkedek, vagy gyáva vagyok, vagy önző vagyok, tehát ez a sár szint is ott van, meg az a szint, hogy az Isten szemével nézem magam, és ez a kettő adja ki az igazi önismeretet, ami az alázatosság. Ezért, amikor kérdéseket teszünk fel a lelki életben, az nem ért azért, hogy magamat elítéljem, Isten őriz, hanem hogy jól lássam magam, hogy most hol tartok, mi történik velem, mert annak a fényében lehet utána következő lépéseket megtenni, hogy hogyan tudok elindulni akár a szabadság, akár az örömnek az útján. Tehát nem ítélkezni kell se magamon, se más fölött, hanem az igényes munka, őszinte vagyok saját magamhoz, hol tartok. Megint talán furcsa, milyen képeket hozok. Nem tudom, ki ismer az alkoholisták 12 pontját. Remélem, hogy nem kell foglalkozni senkivel, nekem ezzel a problémával. Tudjátok azt is sajnos, hogy nagyon sok alkoholbeteg van, átlagban minden családot érint. És hogy nagyon sokan úgy is maradnak, vagy tönkre mennek. Pedig ki lehetne jönni belőle. És van ez a 12 pont, és ahhoz, hogy valakit gyógyítani tudjanak, az első két pontot be kell ismerni. Az alázatosságnak az útja. Így van a lelki életben is. Már láttam több könyvet, ahol a lelki életre tették át ezt a 12 pontot, amúgy eredetileg egy jezsuita atya dolgozta ezt ki. Az első pont az alkoholisták 12 pontjában, hogy elismerem, hogy beteg vagyok, és a saját erőmből nem tudok kijönni belőle. Általában mindenki úgy hárít, hogy nem majd, most feszültség vannak a családban, majd ki fogok jönni belőle, meg majd később, meg nem is vagyok beteg, meg nektek kéne elmenni pszichológushoz, ti vagytok a bolondok. Meg sok mindent mondanak, és az első, hogy én vagyok a beteg, ez tényleg betegség, és esélyem sincs kijönni magamtól, és hogy ebben a betegségben benne vagyok. A második, most már úgy átfogalmazták, hogy van valamilyen nagyobb hatalom, mondjuk ki magunk között, van Isten, aki szabadító, aki meg tud engem szabadítani ebből a nyomorúságból. Ha valaki ezt a kettőt tiszta szívből elismeri, annak az embernek lehet segíteni. Csak ezeknek az embereknek lehet segíteni. Ezt azért mondtam el ezt a példát, és nem azért, mert itt az alkoholbetegeknek beszélek, különböző oda is melyek lelki gyakorlatom, már voltam egyszer, nagyon érdekes tapasztalat a leányvári a dolgozóknak, meg a betegeknek együtt tartani. Nagyon érdekes hangulata van az egésznek, de most tudom, hogy nem ott vagyok. De azért mondtam el ezt példaként, hogy tulajdonképpen ez az alázatosság, ahhoz, hogy én tudjak valamiben növekedni, először őszintén ki kell mondani dolgokat. Ami nem biztos, hogy tetszik, a hiúságomat is sértheti, vagy akár fájdalmas lehet, de mégis a szabadság az megfelszabadít, és hogyha így tudunk szabadok lenni, és Krisztusnak kimondani, hogy Uram, ebbe így bele vagyok ragadva, vagy a szomorúságnak a lelke magába ragadott engem, és nem tudok kijönni belőle, ez az alázatosság. Itt nem állunk meg, de az alap, a helyes önismeret, hogy tudjunk tovább lépni. Ezért, amikor ilyen előadások is vannak, itt nem arról van szó, hogy valaki örül, van, aki nem a szégyelje magát, többet ilyenre ne jöjjön. Tehát nem ez a konklúzió ezeknek a lelki beszéd gyakorlatoknak, hanem az önvizsgálat, és akkor ki hol tart. De amikor túrázunk, ki hol tart az úton, ott vagyok, és onnan kell majd nekem felmenni arra a csúcsra, ahol éppen vagyok, és el szeretnék jutni. Visszatérve az örömnek az útjára, tehát hogy mennyi öröm van bennem, a litánia alapján az örömömnek az oka, mi az, aminek örülök. És persze felteszünk a kérdést, itt is őszintének kell lenni, ebben az örömben hol van az Isten? És hogy a vele való kapcsolat, az imádság az valódi öröme számomra, mert ez is el tud torzulni. Hadd mondjak ide csak egy-két példát, és csak egy-két ilyen dolgot szemelvényt mondok, hogy papírforma szerint, megint a sportban használjuk ezt a kifejezést, papírforma szerint az Isten szeret bennünket, nagyon szeret, mi ennek örülünk és boldogok vagyunk. És ámen, és haza lehet menni, kész is van a beszélgetésnek, de sokszor nem a papírforma jön be. Ottli Gézának van egy műve, ahol leírja, vannak ezek a klasszikus mesék, hogy a királyfi a sárkánynak levágja a fejét, a királynőt megszabadítja, és utána boldogan éltek, még meg nem haltak. És hogy innen indul, hogy van a királyfi, a királylányt a sárkány elrabolta, bezárta a felnőtt várba, bezárta az ajtót, a királyfi, mint a mesékben is, hogy rágyúrt, és utána összeszedte magát, bátor volt, elindult, levágta a sárkány mind a hét fejét, kiszabadította a királylányt, nagy hatalmas lakomát rendeztek, és most nem az jön, hogy Ottli Gézának, hogy boldogan éltek, mi meg nem haltak, hanem másnap, következő héten leülnek a hosszú asztalhoz, és akkor megkérdezi már a fér királyt, most mit csinálunk? És akkor a király válaszol, hogy hát, megmentettél engem, megölted a sárkányt, kiszabadítottál, és boldogok vagyunk. Oké, eltelt a nap, másnap megint megkérdezi a királyfi, és ma mi lesz a program? Hát, mi szeretjük egymást, megmentettél engem, levágtad a sárkánynak a fejét, és mi boldogok vagyunk. Ez meg napról napra, utána érezték azt, hogy eléggé ma unalmas ez a nagy boldogság, és utána nem tudtak egymással mit kezdeni, és ezért kitalálták, hogy a királylányt visszavitték a toronyba, rázárták az ajtót, a király, és akkor már király, már akkor már mint fér, pedig visszament a sárkányhoz, hogy mit tud belőle még kihozni. Hogy renoválni a sárkány, de sajnos a sárkány az már úgy megdöglött, hogy nem lehet meggyógyítani, visszahozni, úgyhogy gyakorlatilag ilyen szürke hétköznapjaik lettek, és oda lett a boldogság. Ez egy érdekes befejezése a mesének, és tulajdonképpen egy kicsit arról szól, hogy vannak dolgok, amikor valamiért küzdünk, utána beállnak a hétköznapok, minek fogunk ma örülni. És hogy teljesen unalmas minden. Egy másik kép is előjön itt a mennyországban való öröm. Benedek pápának van egy írása, Spesalvi, az a keresztény reméről szól, és ott a Szent Atya eléggé merészen felteszi a kérdést, hogy örök élet, de mi is az? Utána arról ír, hogy megint papírforma szerint a mennyországra mindenki vágyódik, mert a mennyországban nagyon jó. És már különben sok hívő nem is hisz a mennyországban. A másik pedig, hogy elírja a pápa, hogy vagy vannak ilyen rossz, hogy mondjam, ilyen képek bennünk a mennyországról, ami riaszt. Például ilyen falfestményeken vagy templomokban látszik, hogy fehér ruhában ott állnak, állakkal a kezükben, vagy a fejükön ilyen babérkoszorú, és valaki, aki nem szeret énekelni, hogy fehér ruhában ott álljak egész nap, és énekeljem az Alleluját, hát hogy mondjam, az egy fél nap után is én attól kiakadok. ha ez a mennyország, akkor én ott halok meg, vagy nem is tudom, mi lesz vele. A másik, hogy itt főleg itt a Jehova tanúi szokták, az őrtoronyban, ők ez az Izaiás prófita 11. fejezet alapján, ez a földi messiási ország, ez az 1000 éves uralom, ott pedig, hogy különböző emberek, mosolyognak különböző színű emberek, és szedik az őszi barackot. És ott le van írva Izaiás prófétánál is, hogy lehet játszani a medvével, meg a farkas, meg együtt játszik a medvével, az áspis kígyónak a fészkével belenyúlhat a gyerek, és nem lesz semmi baj. És nagyon szép kép, de gondoljatok bele, 1000 évig őszi barackot szedni. És hogy játszhatok a medvével, hogy mondjam, nem, de egy hétig észre nem érdekes, de utána már nem. Hogy most nem eszik meg a medve, vagy valami. Nem akarok most ezzel senkit se bántani, csak az, hogy vannak ilyen boldogság, mennyország képek, de az ember belegondol, ezek ijesztőek. Hogy ez itt mi az őszi barackot szedni, mi 1000 évig akkor is, és már csak mit tudom én, eltelt 120 év. Mennyi egyen, majd szedjek már cseresznyét, mert az őszi barasztó már bajom van. Vagy valami más gyümölcsöt, hagyd szedjek már. Tehát igazából hogy ezt azért mondom, mert ezeket, ezt a mesét is, ezt is, hogy van egy ideális képet, de ha mélyre nyúlunk, akkor elveszik benne gyakorlatilag, hogy most mi is lesz ott az öröm. Tehát, hogy mit fogunk ott csinálni, unatkozni fogunk, mint a királyfi, meg a királylány is, hogy most akkor jó, megmenteti, boldogan én meg nem halunk, de azt tudom, hogy hogy néz ki, mit csinálunk. Lebontva hétfőket, szerda, péntek, szombat, vasárnapra, meg éveken keresztül. Hogy mi is lesz ez a fajta öröm. Azt is leírja Benedek pápa ebben a Spes Salvi-ban, hogy sokan igazából a pokolba nem akarnak kerülni, a mennyország az se jó, de az jobb, mint a pokol, de a mennyország az már itt elrontja a földi életünket. Ezt ő akarnaképpen ezt úgy írja le, csak arra mondom, hogy az örömöt járom körülbelül, és belepróbálok menni ilyen képekkel. Úgy írja le a pápa azért, mert gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki mennyországba kerüljön, jónak kell lenni. Papak is mindig ezt mondják, így csinál, bocsássunk meg, imádkozzunk meg, szeressük egymást, meg ellenséget mindenkit, persze Jézus szavait közvetítve, és hogy jónak kell lenni. Tehát magyarul nem lehet egy jó ízűet bűnözni itt a Földön, vagy folyamatosan, azért, mert ha mennyországba kell kerülni, oda meg, hogy mondjam, nem juthatok be, csak akkor, hogyha jó leszek. Viszont a mennyország meg eléggé unalmas, tehát a mennyország nem lesz annyira jó, itt meg már elveszi az örömöket, amire még tudnék gondoskodni magamról. Csak pápa ezeket lemerézket a képeket írni, és megint azt a képet járja itt körbe, hogy mennyország, de mi is az? Mi az, hogy örökért? Mi a mennyországnak az öröme? A Földön a mennyország, hogy jónak kell lenni, most bármikor ezt a földi életet, vagy nem? Következő kép. Remélem, hogy nem zavar, hogy ilyen képeket használok, de talán majd összeáll valami ezekből. De teológián tanítottam, és így világiakat is. És néhányszor előtt voltam, amikor ilyen fiatalokkal, hogy nem is tudom, hogy mindegy, az irgalmasság jött szóba, és akkor mondom, milyen jó az, hogy például valaki egész életében bűnös életet élt, és a halálos ágyán megtér, elvégzi a szentgyónás betegek szentségét, akár még teljes búcsút, és utána mennyországba kerül. És ezt mondtam így lelkesen, volt egy fiatalember, hogy arra ne kerüljön. Hát mondom, miért ne kerüljön? Az egész életében így élt, az már nem menjen a mennyországba, az ilyen kár hozzon el. Mondom, ember, tehát még nem ahogy minden elnézést a kocsmában vagy a kőművesekkel beszélgettünk, hanem a teológián, tehát aki hitoktatónak készülne, mondom még egyszer, többiek is mellé álltak, hogy az ilyen, az már kár hozzon el, nem érdemli meg. És utána máskor is találkoztam, még ennyire élesen nem, és ott is előjött, és megint a képeknél, remélem, hogy érthető lesz a kép, hogy tulajdonképpen abból indultak ki, még ezután így beszélgetve róla, ami az evangéliumai másik helyen megjelenik, amikor munkásokat küld az atya a szőlőbe. És aki az utolsó órába ment, ugyanannyit kap, mint aki legelőször ment. És azok is fel vannak háborodva, hogy mi az, hogy akik mi reggel óta kint vagyunk, ezek meg egy óráig mentek, ugyanannyit kapnak. És fel vannak háborodva, és ez a képben gyakorlatilag mi volt, most így kihangosítom, hogy mi nagymamám, azaz öregasszony rábeszélt arra, hogy járni kell templomba. Elvitt a templomba. Utána első áldozó voltam, menni kellett Szent Jónást végezni rendszeresen, ünnepeken sorba állni, utána imádkozni kellett, mindig menni kellett gyónni, meg minden. Végszenvedtem az egész fiatalságomat, hogy menni kellett templomba meg imádkozni. Meg nem nézhettem a tévét, mert menni kellett a misére, meg még régen akkor volt a tenkes kapitány, amikor a miseidőpont volt, akkor más nagyon film nem is nagyon volt. Tehát nagy kísértés volt a gyermekek számára, most már mindenki nézhet mindent akármikor. És gyakorlatilag, hogy én vallásos voltam, majdnem az egész életemet megnyomorították, ez a valaki meg egész életébe kutyálkodott, élte az életét, gyakorlatilag nem volt semmi kötöttsége, most meg amikor már elment mindentől a kedve, tele van csövekkel, mindennel, már látszik benne, hogy nagy sok fantázia nincs, amit ő akar csinálni, és akkor gyakorlatilag ő ugyanúgy a mennyországba kerül, aki gyerekkora óta így kitolta bele a nagyanyja, hogy járni kellett a templomba. És talán furcsának hangzik, hogy lehet, hogy nem is annyira furcsának, nem sok ember, nem mindenkinek tűnik ez furcsának, vagyis kereszténynek lenni, az egyfajta megkötözöttséget jelent, és milyen jó annak, aki nem hisz, azt csinál, amit akar, és akkor jár a legjobban, hogyha halál előtt a kórházban, ott még gyakorlatilag, amikor elengedte magát, tele van csövekkel, elmegy a pap felad, az ugyan a mennyországba került, és érte az életét, és gyakorlatilag két halála lette, én meg nem győztem gyónni. Meg elsváldozás, meg bérmálás, meg hittanóra, meg ilyen erkölcs, olyan erkölcs, meg tisztaság, meg minden, nem győztem szenvedni ezeket a sok parancs miatt. És megint gyakorlatilag hogy jelentkezik, hogy a keresztény élet persze valahol jó, de gyakorlatilag nem az az igazi öröm, valamit elvesz a szabadságomból, az örömből, valamit korlátoz bennem. És különböző képeket használtam, most hozok elétek, és ez mind arról szól, hogy az öröm ilyen relatív, ilyen megfoghatatlan. Hogy úgy tűnik, hogyha valaki, mint a királyfő megházasodott, boldogan élnek, de unalmas lesz. És már azt mondom, beszélve, amíg Ottli Géza se írta, hogy a királynő is majd megöregszik, utána meghízik, meg a király is, meg utána jönnek ki a fogok, meg minden, tehát lesznek ilyen prózai változások, hogy akkor mi lesz. A mennyországban is, hogy most mit csinálunk, allelujázunk fehér ruhába, és akkor az is, hogy édes Istenem, és akkor örökké, hogy belegondolni is rossz, hogy ezt csinálni, és megint és tulajdonképpen az örömöt nem tudom megragadni, hanem inkább ilyen félelmek vannak bennem. És amerre szeretném vinni most tovább ezt az elmékedést, mert idáig csak felélékesítettelek benneteket, hogy nincs öröm. Benedek pápa válaszol erre, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, és azt mondja, hogy képzeljük el azt az lehet, hogy egy rövid egy imádságban, egy szentségimádáson, lehet, hogy egy másodperc volt, vagy egy perc, egy rövid idő, amikor éreztük, hogy az Isten megérintett bennünket, és az, hogy valami ilyen időtlenséget, valami gyönyörűséget, békességet, olyat éltünk át, ami nem ilyen emberi kielégülés szintjén van, hanem egy nagyon mély találkozás az Istennel. És mondom, lehet, hogy ezek másodpercek vagy percek, és mondta, ezt a pillanatot ragadjuk meg. Ez a mennyországhoz képest semmi. De mégis egy olyan morzsa, amin el tudunk indulni, hogy ilyen, de sokkal nagyobb. És tulajdonképpen megérkeztünk, vagy amerre haladunk, tehát láthatjuk, hogy mindenféle öröm el tudja veszíteni az ízét. Ha csak úgy simán belemenjünk, hogy üressé válik minden örömforrás, azonban a János Evangélium 15. fejezetében Jézus beszél a szőlőtől szőlőbe szóló hasonlatról. Utána ezt viszi tovább, hogy nélkülem semmit sem tehettek, utána szeressétek egymást, és utána azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Tehát Jézus azt mondja, hogy azért mondom, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Tehát Krisztus öröme legyen bennünk, ez az örömnek a teljessége. És ennek az alapja, amit mi úgy nevezünk, hogy a misztika, ami úgy tűnik, hogy csak egy-két szentnek van fenntartva, 500 évenként, és most pont lemaradtunk róla, mert mit tudom, Avilai Teréz után nem mi voltunk a következő generáció, de mindenki megkapva a hívára a misztikus életre. A szőlőtő szőlővesző kép arról szól, hogy maga az Isten a szőlőtő, mi a vesszük, és hogy az Istenben élünk. Ismerjétek ezt a kifejezést, hogy radikalizmus. Meg van valaki ezt össze is keveri, meg van a fundamentalizmus. Tudjátok mi a különbség? A fundamentalista az mindig rossz. Az olyan, mint elnézést, ilyen fafejű vagy, ami ilyen mereven szó szerint vesz minden. És sokszor az ilyenek irgalmatlanul, meg a vallás nevében ölnek, mert sok kegyetlenséget tesznek. A radikalizmus teljesen más. Vagy a radix, latinul gyökér, azt jelenti, hogy a visszatérni a gyökérhez. Ha megnézzük a gyökeret, az nem vasbetonból van, akármik egy szőlőtőkét, hanem a gyökér mit csinál? Egyrészt azon vannak a gyökerek, tehát tartja a növényt, még egy szőlőt képzeljünk el, ott a szőlőtő, abból nő ki a szőlővessző, tehát tartja a szőlővesszőt, és ellátja mindennel, a táplálékkal, vízzel, mindennel, ami a szőlőtőn jön. A szőlőtőn múlik gyakorlatilag, hogy a vessző milyen gyümölcs lesz, tehát a szőlőtő, amit tart, tulajdonképpen azt jelenti, hogy vissza a forráshoz, de nem azt jelenti, hogy ilyen kemény fafejű gyerekek vagyunk, nem ez a radikalizmus, hanem hogy a forráshoz visszamegyek, és onnan táplálkozom. Benedek pápa ezt papoknak mondta, de valamilyen szinten mindenkire érvényes, hogy ha valaki elveszíti a Jézus Krisztussal való belsőséges szeretet kapcsolatot, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. Ez egy nagyon súlyos mondat, ami az alapja a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat. Ebből fakad az identitás, vagyis hogy ki vagyok én, meg az életemnek az értelme. Ezt nevezzük tulajdonképpen a misztikának, az Istennel való szeretet egyesülés, ez az életszentség, a szemlélődő életmód, különbözőképpen nevezik ezeket, de gyakorlatilag erre vagyunk meghívva, és hogy ez a mi életünknek is az értelme. Én amikor a lelki életet tanítottam, akkor mindig az elején egy ilyen blokksémát felrajzoltam, hogy kell elképzelni. Mert van annyiféle lemondás, meg aszkézis, meg imádság, meg szentnek lenni, meg nagy kavalkád. A szeminárium kápolnájában, ott a mennyországban megfestve, és az egyes főleg nagy szentek vannak megfestve, és akkor mindig kérdezem, jöttek gyerekek táborozni, hogy akkor az a kerék az micsoda. És a Szent Katalint, hogy a kerékbe törték, akkor mit a Szent Bertalannak, már így a kezéről le van húzva a bőr, hogy őt megnyúzták, Szent Bertalan apostolt, és úgy nézegették, hogy ki kicsoda, meg ott nyír, meg minden van, meg fűrész, és feltettem a kérdést, akartok-e szentek lenni? És kórusban, nem. És hát persze meg is értem őket, mert gyakorlatilag azt, hogy megnyúznak, lefűrészenek, kerékbe törnek, hát óvodában erről álmodtam, tehát nem, a gyerekek nem így állnak hozzám, hanem, hogy tulajdonképpen mi a lelkéletnek a célja, ezt úgy tudnám felvázolni, hogy az Istennel való ez a mély bensőséges szeretet kapcsolat, ami a legmélyebb és legerősebb vágyunk. De sok mindenre vágyolunk, mi minden, ez a legbensőbb kapcsolatunk, hogy szeretetben élni, tehát hogy megtapasztalni az Isten végtelenül szeret bennünket, mi meg válaszolunk erre a szeretetre, ez egy élő szeretet kapcsolat. Ez a lelkéletnek a célja és a lényege. Ezt táplálják eszközszerűen, van az aszkézis, különböző lemondások, gyakorlatok, itt van az ima élet, a szentségek is táplálják, tehát sok minden táplálja, és ennek van gyümölcse, az pedig az életszentség. Az önmagában nem úgy cél, hogy én szent akarok lenni, mert volt olyan szent, aki gennyeti volt, meg mindent, tehát akar a frász. Inkább vissza koffolát. De nem gennyet, meg ilyeneket, és ez nem vonzó senkinek. Hanem amikor valaki nagyon szeret valakit, a szenteknek ebből fakadt az, hogy olyan dolgokat megtettek, ami a józanésznek ellene mond, de azt, hogy olyan mély szeretetből tették az Isten iránt, amit mi nem tapasztalunk, még egyszerűen nem értjük meg. Ezt tudnám hasonlítani a szerelemhez is, az a Lehoznám néked a csillagokat is című, hogy valakit szeretek, és nem kérde senki, hogy hozzam le a csillagot, amit nem is fogom, de hogy mégis az olyanra vagyok képes, amire amúgy nem. Ha valaki csak kívülről nézi, akkor nem is érti, hogy ennek a gyereknek mi baja van, vagy ennek a lánynak. Tehát az olyan mély szeretet, és abból fakad, hogy olyan dolgokat teszed, de nem azért, hogy én önmagában szent legyek, és ki legyen pipálva, hanem a szeretetek egyfajta válasza arra, hogy most én valamit teszek. És hogy gyakorlatilag, tehát hogy van a szeretet kapcsolat, ezt táplálja az kézis imádság szentségek, ennek a gyümölcse az életszentség, ami gyümölcset, a szeretet kapcsolatból fakad, és gyakorlatilag így épül fel a lelki életnek, meg az élet szentségének gyakorlatilag a lényege. Ha valakitől azt kérdezik, hogy akarsz-e szenvedni, hogy megnyúzzanak, kerékbe törjenek, a helyes válasz, és tényleg ez a helyes válasz, akar a fene. Viszont azt kérdezem meg, hogy akarod-e, hogy az Istennek a szeretetében megfürödj, és hogy utána tiszta szívű viszont szeresd őt. Akkor azt hiszem, hogy mindenki, meg emberi kapcsolatokban is azt mondom, hogy persze, ez a legmélyebb vágyam. És ha belegondoltok abba, hogy az igazi boldogságot általában mi adja meg. Ezzel tudunk örülni sikereknek, akár bizonyítvány, mit tudom én, bármi sikernek. A legnagyobb boldogságot és örömet mindig a kapcsolatok adják meg. És hogy például valaki, most megint ez a legintenzívebb érzés, hogy valaki szerelmes, a másikkal együtt lenni, beszélgetni, az egy csodás öröm, afelett nem is tudok elképzelni más örömet. Tehát például szerelmemmel együtt lenni, még a kert, még a krumpli kapálásnál is szebb például. Normális esetben. Tehát bocsánat, a képekért, de tulajdonképpen a kapcsolat az adja az igazi boldogságot, így van az Istennel való kapcsolatban is. És ezért az örömnek az igazi forrása, meg az igazi célja gyakorlatilag az Istenben van. Persze ennek van nagyon sok prózai emberi oldala is, tehát nem csak, hogy vertikális, horizontális formában is megvan, tehát itt is emberi kapcsolatok, mert emberként élünk, azonban itt a lényeg, hogy ez a mély bensőséges kapcsolat, ez az, ami adja mi boldogságunkat. Egyik nagyon kedves mondatom a Szentírásban, az Efezusiakhoz írt levél, 3. fejezet 19. verse, hogy ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Ez egy nagyon szép mondat, de nagyon nehéz is. És miért nehéz? Azért nehéz, mert minden emberi értelmet felülmúl, vagyis nem veszük észre. Tehát sok ember úgy éli az életét, hogy nem veszi észre, hogy az Isten szereti, mert annyira felülmúlja mi emberi értelmünket. Mi sokszor ilyen nagyon földien tudunk gondolkodni, hogy az Isten mit hagyjon nekünk, mert mit nem kérünk imádságban, és amikor ő sokkal többet akar adni, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Megint egy ilyen buta példát mondok nektek, de már így lefekvés előtt ezek is beleférnek. Például valakinek adok ajándékba csokit. Ahhoz csak annyi ész kell, hogy a ezüst papírból kivegyétek, mert amúgy rágós lesz. Tehát sokkal több ész, ha valaki ezt kiveszi, legfeljebb ruháját összekeni, de sok nagy több ész nem kell hozzá. Ha valaki még kap egy számítógépet, ahhoz már kell érteni. Igen, felhasználói szinten. Aki helikopter kap ajándékba, és ingyen van, oda viszont járni kell iskolába, és elsődleg gyakorolni, mit a mesele, tehát sokkal nagyobb előkészületet jelent, nem azért, mert fizetni kell érte, hanem hogy én azt tudjam használni, mert csak így alanatúr beülök a helikopterbe, akkor abból fűnyíró lesz. Felfordulok, és akkor lenyírom a füvet a környéken, és utána nem lesz semmi, de ha tudom vezetni, akkor pedig nagyon szépen be tudom járni, és tudom nézni a tájat. Tehát minél nagyobb az ajándék, annál mélyebben nekem is fel kell készülnöm, hogy azt be tudjam fogadni. Avirai Nagy Szent Teréz mondja, hogy az Isten sokkal több ajándékot adna nekünk, de mi olyanok vagyunk, mint egy kártyavár. Vagyis, hogyha ráteszi az ajándékot, akinek nincs tartása, az gyakorlatilag összedől, és ezért az Isten inkább, hogy ne dőljön össze, inkább nem adok neked semmit, mert adnék csak, hogy oda ember kell, aki ezeket tudja tartani. Tehát ahhoz, hogy ezt a szeretetet befogadjam, ez az aszkézis, ehhez fel kell nőnöm. Ez úgymond edzésre van szükségem, hogy tudjak szeretni, hűséges lenni, tudjak hűséggel imádkozni, emberi kapcsolataimban is hűséges és kitartó tudjak lenni. Tehát minél nagyobb az ajándék, annál nagyobb készület kell hozzá, ha bár ingyenes hangsúlyozom, de ha fel kell készülni, mert nagy ajándékot oda ember kell, aki azt tudja tartani, és tudja használni, meg tudja is élvezni. Ezért, amikor az Istennek az emberi, minden emberi értelmet felülmúló szeretetéről van szó, sokan nem veszik észre, mert felülmúlja a mi értelmünket. Ha konkrétan akarok ugye, mint úgymond eszközöket, a örömnek a megélésére, akkor sokféle öröm van, most ilyen divatos a pozitív gondolkodás, meg ezek, persze ott is ki mit ért rajta. Gyakorlatilag az örömnek az igazi befogadása, és most van az imádság éve, Ferenc pápa meghirdette, hogy a Szent Évre készülünk, hogy az imádságnak is különösen két formája, az egyik a dicsőítés és a hálaadás. A dicsőítő ima azt jelenti, hogy az Isten önmagáért, a tulajdonságaért dicsérem. De nem azt mondom, hogy nekem mit adjon, vagy mit vegyen el, vagy mit csináljon, hanem Uram, áldalak téged, és imádlak téged, mert gyönyörű vagy, áldalak és magasztallak téged, mert te szent vagy, te vagy maga a szeretet, a világ teremtője, te vagy az Úr, te vagy a végtelen jóság és szeretet. Az Istennek a tulajdonságairól van szó. És arra figyelek, és azt kezdem szemlélni, csodálni, és nézni azt, hogy milyen szép. Tehát ez a dicsőítő imádság, ami minden imának az alapformája. Általában kérőimát szoktuk mondani, mert úgy vagyok, hogy ez az Isten hatalma van, aki intézze el. Mert nekem nem megy, és valaki segítsen már, hát most kitől kérek segítséget, meg különben is neki az a dolga. És hát nem teljesen így van. A dicsőítés az, mint teremtménynek nekem az alap, hogy én dicsérjem az Istent. Mint hogy a héberben is az imádni azt jelenti, hogy az Isten előtt leborulni, elismerni, hogy én teremtmény vagyok, ő az Isten, és dicsérni őt az ő nagyságáért. Ez az imának az alapformája. A másik pedig a hálaadás, amikor azért adok hálát, hogy az Isten engem valamivel megjutalmazott. Mind a kettő spontán általában nem működik. Azért sem, mert amikor például valaki szomorú, akkor azért nem ad hálát, mert az Isten nem hallgatott meg, meg a mai nap valami nem jól ment. Így nem mondom ki, de Jézusom, vedd tudomásul, és most mondjuk ki őszintén, egymás között vagyunk, nem érdemled meg. Én imádkoztam már egy hete vagy mióta, te meg nem adtad meg. Meg a mai napom is ilyen pocsék volt, meg minden, és még adjak hálát, az állj már meg a menet. A Jézusom, azért vannak határoknak, tehát azért neked is ezt látni kell. Így most kimondva milyen hülyén hangzik, nem? De gyakorlatilag a gondolkodásunkban ez benne van, meg várjuk a dicsőítés. Mennyi atyám, majd mit tudom, elromlott az autó, meg kiszakadt a harisnyám, nem, hogy dicsőítselek téged, hogy te szent vagy, meg te vagy a szeretet, amikor mit tudom én, vertek most új harisnyát, vagy valamit. És ha belegondolunk, hogy kiszakadt a harisnyám, meg az Úr a szent, a szeretet, a világ teremtője, megint, mint az uborka beelőzi, hogy választott nép vagyunk, és gyakorlatilag amiatt szomorkodunk is, amiatt akarunk visszatérni. És én így beszélek, ha bár benne van a Szentírásban is, hogy a hála áldozata. Vagyis nem esik jó, de itt az örömmel kapcsolatban van még egy alapvető kérdés, hogy mi az igazság? Általában belegondolunk, és érdemes majd magatokban is ezeket úgy forgatni a szívetekben, vagy amikor mentek haza, vagy hétköznapokban, hogy amikor szomorkodom valamin, rákérdezek annak a gyökerére. Hogy tulajdonképpen most mi szomorkodunk, miről szól ez, mi ennek a súlya. Amikor én hálát adok és dicsőítek, akkor mindig igazat mondok. Aki az Isten jóságát megvallja akár imában is, az az ember mindig igazat mond. Amikor azt mondom, hogy a mai fiatalokból nem lesz semmi. Mert még a Bercetérén még csak-csak voltak papok, de utána már se lehet jött az össze. Voltok, hogy ne is beszéljünk, már rossz látok is nézni. Bocsánat, most mondok, tehát ilyeneket mondok, ezek olyan hazugságok, hogy én égbe kiáltóak. Tehát sokszor, amikor mi valamit mondunk, mi megállapítunk, azok sokszor hazugságok. Érzelmi alapon, vagy nem tudom, miből kezdjük mondani, meg általánosítva. De amikor hálát adok például, Uram, áldalak téged és dicsőítelek téged, mert itt van ez a sok szép arcú fiatal, akik eljöttek egy hétvégét, ide szárnak, meg persze több hétvégét is, és azért, hogy itt téged megismerjenek, húsvétra felkészüljenek, és mindenkinek megvan a maga bogara, meg gyengesége, de küzdenek azért, hogy jó emberek legyenek, vagy jó házasságban éljenek, hogy téged szeressenek, hogy szentmisére járnak, szentgyónást végeznek, és hálát adok, Uram, hogy a te szeretetednek ilyen szép gyümölcsei vannak. Ez szintiszta igazság. Akkor az Urat dicsérem és hálát adok, igazat mondom. Amikor előveszem az én okos eszemet, meg pláne az ilyen, az a tudnék újjal mutogatni típusú szöveget, akkor gyakorlatilag abban tele van ilyen szubjektív összevész a hazugsággal. És hát tudjuk, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, a sátán pedig a hazugság atya, aki az embereket félrevezeti a hazugság által. És ezért, amikor például valami miatt szomorkodom, most egy-két példát mutatok nektek, és hogy remélem, hogy majd ízile ráéreztek, hogy mit akarok én ezzel mondani, de például valamire készülök, Uram, ebből úgyse lesz semmi, úgyse vagyok rá alkalmas, meg már nincsenek normális nők, bocsánat, úgyse jönnek hozzá, vagy már nincsenek normális fiúk, ezek mind ilyen önzők, meg ilyen anyámasszony katonái, nekem már nem lesz rendes házastársa, vagy nem fog sikerülni valami, ez meg az. És tulajdonképpen ebben én benne vagyok, és hogy hogy néz ez ki, amikor az Isten elé viszem imádságban. És nem úgy, hogy Jézusom, de légy szíves, valami normális, hogy keresél már nekem, meg hozz el a házhoz is, mert nem tudom, hogy hova menjek. Ott leszek a nyári konyhán, hogy valaki kerest, és akkor, hogy odahozma azt a lányt, vagy azt a fiút, tehát, hogy hozd már el hozzám. Volt már különben a lányok, akik panaszkodtak, hogy nem ismerkednek meg senkit, és persze papvogént vagyok, de mondom, segítsél már nekem. Ha én akarnék neked udvarolni, mit kéne csinálnom, hogy mint a légy, be kéne szállnom a konyhába, vagy mondd már meg, hogy mit kéne csinálnom, segítsél már. Ha valaki udvarolni akar, hogy hol tud téged elérni. De így zárójelbe, hogy néz ez ki imádságban? Uram, hálát adok neked és dicsőítelek téged azért, mert engem jónak és szépnek teremtettél. Hálát adok, Uram, hogy van hozzám való pár. És hogy talán meg kell szenvednünk, meg egymást így csiszolgatjuk, de Uram, kinyílok arra, hogy a te segítségedet elfogadjam, és hogy megismerkedjem, vagy felkészüljek erre vagy arra, és hálát adok, Uram, hogy szépnek és jónak teremtettél, és hogy ez a szépség, ez egy óriási ajándék, meg a jóság is, és hiszem azt, hogy meg tudok ismerkedni emberekkel, és megtalálom a páramat, és hogy nagyon szép családom lesz. És Uram, áldalak téged, mert te vagy a jóság, a szeretet, te gondoskodsz rólam és rólunk, és hogy te velünk vagy, és az életemet te vezeted, és a te kezedben van minden. Mennyivel másképp hangzik? De nem csak hangzásról van szó, hanem amikor magamban süllyedek, akkor tulajdonképpen megint a kép, láttatok már kemotoxos legyet. Tudjátok, mi a kemotox? Régen volt ilyen légírtó, egy idegméreg, lefújták a legyet, akkor leesett a föld, és nagyon gyorsan vett a szárnyába, és maga körül forgott. Bocsánat, hogy ilyen szép képeket hozok így lefekült elé. Csak ezt arra mondom, hogy gyakorlatilag óriási erővel vett a szárnyával, de nem haladt sehova, hanem maga körül forgott. Tehát nagy erővel nem haladok sehova, magam körül forgok. Ez az aggodalmas körömöröm, aki mindig panaszkodik, meg mindig saját magát sajnáltatja. Ez a kép az, ami kifejezi ezt. És akkor hálát adok és dicsőjétek, akkor pedig kinyílik valami kapu előttem, ahol be tudok fogadni valami újat. Tehát az aggodalmaskodás az mindig magamba zár, a háladás pedig mindig kinyit. Megint ez egy megint ilyen kis buta víz, de most már csak ilyeneket tudok, látjátok, hogy van ebben sok kivitelező ebben a viccben, hogy megy egy ember kocsival, kifogy a benzin. És hogy hát most mit csináljak? Addig még van, vagy 2 kilométer, még domb is van, vagy addig tolni nem tudom magam. Mindegy, veszek műanyagkanna, van a kocsiba, elmegyek és tankolok. Kék az ég, a pipacsok, a pillangók, minden, ki van díszítve az egész táj, minden gyönyörű, szép. És akkor ember gondolkodik, hogy azt hallottam, hogy műanyag kannában már nem adnak benzint, csak fémkannában. De hogy ezek a fiatalok is, ezek csak felveszik, még a fiúk is a fülbe való, festik a hajukat, ezekben semmi emberség nincs. Én persze akárkinek segíteni, de ezek a romlott nemzedék, ebből már nem lesz semmi. Ezek már csak önző, csak a pénz kell neki, meg így festik magukat, meg úgy, meg nem tudom mit csinálnak, én meg itt mennyit dolgozok, meg minden, és hogy miért nem lehet műanyag kannába benzint adni, és erre rákapcsolják az EG-t, az agyára, meg az EKG-t, tehát kimutatható orvosilag, hogy erősen gondolkodik. Magyarul a pszichéjét gyakorlatilag, tehát ő már úgy éli meg, hogy az egész világ el van rontva, és nem látja a madarakat, meg semmit. Megérkezik a benzinkúthoz, benzinkútos udvariasa megkérdezi, Uram, miben tudok segíteni? Fogja a kannát, lecsapja elé, tartsd meg a benzinedet magadnak. És elmegy. Ez a vicc, ami különben nem vicc, ha úgy veszük, mert szerintem sok ember van így, hogy majd elmegyek valahova, mert azt fogja mondani. De hogy jön ő hozzám, én megmondom neki. De utána azt fogja mondani, de én tudom, hogy mi az igazság, én meg fogom neki mondani, meg szembesíteni fogok. És tulajdonképpen, hogy mondjam, én nem vagyok sohol, magam vagyok. Minden, de közben úgy felidegesítettem magamat, ma a vércukrom is megy minden felé, mert elkezdtem gondolkodni olyan, ami nincs is. Mert valószínűleg nem is lesz. És gyakorlatilag, amikor a másik variáció az benzinkutas, hogy Uram, kifogyott a benzin, első pont buta vagyok, pont. A másik, soha nem szoktam sétálni, most hogy mondjam, 2 kilométer minimum, de lehet, hogy 4 lesz belőle. De hálát adok, hogy itt vagyok a jó levegőn, tudok sétálni, most kicsit úgy meg is aláztam magam, kicsit szembenéztem saját magammal, de azt is ki tudja, hogy milyen jó emberek vannak. Lehet, hogy valaki megáll kocsival, oda, vissza, vissza, ott, benzékot, és annyi jó ember van a világon, és amikor hálát ad az Istennek, akkor igazából csak azt nézi, hogy honnan jön valamilyen meglepő segítség, amire nem is gondoltam. Tehát kinyílik a segítségre, a másik ember, aki önmagába aggodalmaskodik, azt pedig hiába segítenének neki. Tulajdonképpen ez egy külön nagy téma, és be is fejezem el 8 óra, de amikor például valaki aggodalmaskodik, akkor önmagába zárul. És önmagába forog, aki pedig hálát ad, az pedig ki tud nyílni, és onnantól kezdve gyakorlatilag be tud fogadni. És például, aki mondjuk ilyen állapotban van, aki mindig, hogy például valaki mosolyog rá, és hogy aki csúnyán néz rám, az legalább őszinte, az becsülöm. Mert látszik rajta, hogy hülyének néz, de becsülöm. Bocsánat, csak példa volt, csak illusztráció szokták mondani. És hogy aki mosolyog, azok a veszélyesek. Azok a veszélyesek, legalább nem őszinte. Legalább nem mosolyogna. Mert tudom, hogy ő is lenéz, de ő legalább felvállalja. De ilyen, meg mosolyog. Tehát gyakorlatilag mindent odahoz ki, akárki akármit csinál, hogy ti romlottak vagytok, ő bevallja, te meg nem. Tehát tulajdonképpen, és ide ki lehet lyukadni, elkezdem a magam szemüvegén értelmezni a világot, és odahozom ki, hova én akarom. Tehát bármi is történik, én magyarázom, még én értelmezek mindent, nincs bennem a nyitottság, és ki van belőle hagyva az Isten. Tehát a hálaadóim, a dicsőítés, ezek tulajdonképpen, mint imád, utak arra, hogy az igazságot erősítsem, a hazugságot pedig félretegyem. És ez szellemi harc. Azt jelenti, hogy nem esik jó. Rövid távon sokkal jobban esik panaszkodni, magamat sajnáltatni, ez a koporsó gyászoló egyben, magamat sajnáltatni, hogy ezt csinálni, és az, hogy már pedig most nem vagyok hajlandó magamat sajnáltatni. Ezzel az időmet nem húzom, elkezdek az Úrnak hálát adni, nem esik jó, de elkezdem az igazságot tudatosan kimondani. Tehát ez kondicionálni magamban. Ez olyan, mint az edzés. Mint az ongasz, hogy gyakorolni kell, vagy bármilyen sportot. És tudatosan nem hagyom el magam, hanem tudatosan és akkor is öröm és derű akarom, hogy bennem legyen, mert van nekem Istenem. Tehát az öröm is önmagában valamikor persze spontán alakul, de valamikor meg kell érte úgymond harcolni, azt jelenti egy szellemi harcot vívni, és itt az alap a hazugság és az igazság. A hazugság azt el kell lenyom, beken, eltorzít, az igazság pedig felszabadít, örömet ad, erőt ad, a bizonyosságot, hogy nem magam vagyok, az Istennel vagyok, nem is olyan vagyok, amilyenek magam látom, az Isten szemével nézem magamat, és ott az erő és a derű bennem. És hogy ezt kell megharcolnom, és amikor az örömről van szó, az előső előadásban is mondtam, hogy Simon Weilre utalva, az nem arról szól, hogy nekem jó kedvem van, vagy rossz kedvem van. Az öröm egyrészt engem is meghatároz, másrészt meg a szeretteimnek is, hogy így teszem fel a kérdést, hogy a gyerekeimnek milyen anyja legyen. Tehát a fájdalmak anyja, aki állandóan a Getsemáni kertben van, és nem hallani onnan kijönni, vagy a fájdalmak apja, aki mindig el van keseredve, vagy gyakorlatilag egy örömteli derűs, ahol persze vannak szenvedések, meg gyász is, meg van sírások, de egy örömteli valaki, akinek az egész életérzése öröm, és ezt az örömet adják át a gyerekeknek. Tehát ez nem csak rólam szól, hanem a szeretteimről is, ezért ilyen prózaian fogalmazok, kutya kötelessége mindenkinek ezt a felszólítást megélni, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Köszönöm szépen a figyelmet!